Orbán Balázs a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára van a telefonnál, azért a telefonnál, mert koronavírus járvány idején az Inforádióban is a feltétlenül szükséges mértékűre csökkentettük a személyes találkozások számát, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Van-e már arra a kormánynak elképzelése, hogyha úgy alakul, akkor milyen lesz a nyári iskolaszünet? Maradunk a karanténban, vagy esetleg lemehetünk a Balatonra?
Ez ismét csak azon döntések közé tartozik, amelyel összefüggésben nem tudom önt tájékoztatni, azért, mert jelen pillanatban nem tartunk ott, hogy erről megalapozottan döntést hozzunk. Teljesen egyértelmű, hogy a kormánynak az a célja, hogy fokozatosan újraindítsuk Magyarországot, ezért ahogy a megbetegedések, ha a megbetegedések számának alacsony volt, ezt lehetővé teszi, akkor további enyhítésekben is gondolkozunk. Nyilván akkor ön is arra utalt ebben a kérdésében, hogy ezeknek az enyhítéseknek akkor a budapestiekre és a pestmegyeiekre is ki kell terjedniük, amit ugye jelen pillanatban ők azok, akik ezt nem tehetik meg. Az a célunk, hogy ez így legyen, de ez egyrészt szükség van a budapestiek és a pestmegyeiek fegyelmezettségére, együttműködésére, és aztán reméljük, hogy a járványvörbe tovább laposodik, és utána akkor lehet dönteni arról, és akkor az élet egyre inkább a normál menetrend felé tud közelíteni.
Határforgalomban milyen változások várhatók?
A határforgalommal összefüggésben az a helyzet, hogy a úgynevezett kis határforgalom, ami leginkább a ingázók számára fontos, az jelen pillanatban is biztosított valamennyi szomszédos ország felé. Bizonyos szomszédos országokkal már nagyon jó együttműködés alakult ki, és azt lehet mondani, hogy ott az összes ezzel erre vonatkozó határátkelő az működik. Bizonyos országokban ez még csak a tervek része. Nyilván a kis határforgalom, a túli határforgalom az továbbra is korlátozott, és jó érzékkel tapintott rá szerkesztő úr erre a kérdésre, mert ez az egyik legérzékenyebb kérdés, ugyanis ez a vírus külföldről érkezett Magyarországra, és hát fennáll a veszélye annak, hogy ha kinyitjuk a határokat, akkor külföldről ismét behurcolják a Magyarországra érkezők. Természetesen mindenkinek az a célja, hogy ne csak az áruszállítás legyen zavartal, ne csak a kis határforgalom legyen megoldott az ingázók esetében, hanem például a turizmus számára oly fontos szektorok esetében is a határátkelés az legalább olyan zökkenőmentes legyen, mint korábban, de ez tűnik a legkeményebb diónak, tehát ha nekem tippelnem kellene, akkor én azt mondanám, hogy nagy valószínűséggel a határforgalomnak a korábbi rendre való visszaállítása lesz az egyik legkésőbbi intézkedés, amit meg tudunk lépni. Egyébként ezzel én azt gondolom, hogy a legtöbb európai ország is hasonlóképpen lesz.
Addig akkor belső keresletből kell valamilyen módon fenntartanunk, például a turisztikai szállásadó helyeket, mert nem marad más, ha külföldiek nem jönnek.
Így van, és a kormánynak is az a célja. Egyrészt több intézkedéssel is próbálja segíteni az ágazatot. Ugye az idegenforgalmi adó átvállalása is egy ilyen intézkedés lehet, ugye az ágazatban már korábban eldöntött beruházás támogatások, illetőleg közteherkönnyítések is azt a célt szolgálják, hogy az a szektor, ami a válság hatására gyakorlatilag teljes mértékben megszűnt és bezuhant, ez újra tudjon indulni, és nyilván ennek az újraindulásnak a forrása csak a belső kereslet lehet.
A gazdaságvédelmi intézkedéseknek mit kell tudniuk ahhoz, hogy a kormány azt mondja, hogy ez jó, ezért hoztuk?
Hát a hosszú távon, vagy középtávon meghatározott cél az teljesen egyértelmű, az, hogy annyi munkahelyet hozzunk létre, amennyi munkahelyet a vírus tönkretett. Ezt a céltételezést azt támogatja, hogyha a vírus előtti magyar gazdasági helyzetet nézzük, akkor van okunk optimizmusra. Ugye egy költségvetési egyensúly mellett egy robosztus gazdasági növekedést tudtunk hozni a tavalyi évben is, több elemzői várakozást kifejezetten túlszárnyalva, és hogyha a munkahelyek számát nézzük, akkor azok is több éves, azt lehet mondani, egy évtizedes csúcsokat döntöttek, és ebbe a helyzetbe jött be aztán a válság. Ez csak azért fontos rögzíteni, mert ebből az következik, hogy strukturális probléma nincs a magyar gazdaságban, a vírushelyzet az, ami miatt a gazdasági teljesítményünk csökkenni fog. A gazdasági teljesítmény csökkenésével számolunk, ugye nagyjából most a kormánynak a becslése, a pénzügyminisztériumnak a becslése egy 3%-os GDP csökkenést jelez előre, amellett, hogy a jövő évre vonatkozóan pedig egy robust 7% fölötti gazdasági, majdnem 5%-os gazdasági növekedési előrejelzés társul. De egyébként a nemzetközi szereplők is azt mondják, hogy mondjuk európai összehasonlításban a magyar gazdaság az egyik leginkább válságálló gazdaság lesz. Ez azt jelenti, hogy a elkerülhetetlenül bekövetkező recesszió az Málta mellett Magyarországot fogja legkevésbé sújtani. Ezt mondja az IMF, reméljük, hogy ezúttal igazuk lesz nekik. És ezért aztán egy olyan csomaggal készül a magyar kormány, ami munkahelyteremtő, beruházás támogató és adócsökkentő, és azt reméljük, hogy ha persze lesznek változások, lesznek olyan szektorok, amelyek megsínlik a válságot, lesznek olyan szektorok, amelyek győztesen, vagy akár még megerősödve is jöhetnek ki ebből a válságból, de hogy képesek leszünk azt a foglalkoztatási helyzetet a lehető leggyorsabban reprodukálni, ami a válság előtti helyzetben jellemezte Magyarországot.
Ez egy új csomag, jól értem?
Igen, ugye a miniszterelnök úr is arról beszélt, hogy három csomagot tervezünk. Ezek közül kettő csomag ismert. Ugye az első bejelentések azok a járvány elleni védekezés korai szakaszában már megszülettek. Ezek azt a célt szolgálták, hogy megnyugtassuk a magyar embereket, és hogy azonnal terhet vegyünk le a vállukról. Ugye ez munkáltató és munkaadói járulékkönnyítéseket jelentett, a végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztését, hiteltörlesztési moratórium bevezetését, a családtámogatások meghosszabbítását jelentette. Ez volt az első csomag. A második csomag az egy alapvetően amellett, hogy a munkahelyek megtartására is fókuszált az úgynevezett Kurzarbeit intézménynek a Magyarországon is történő bevezetésével, amellett ez egy gazdaságélénkítő csomag volt, ebben került sor a 13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetésének a bejelentésére is, és a miniszterelnök úr ezt teljesen egyértelművé tette, hogy ezen túlmenően egy harmadik gazdasági mentőcsomaggal is számolunk, folyamatosan figyeljük a piaci eseményeket, folyamatosan figyeljük azt, hogy most az élet fokozatos beindítása az mely szektorokban hoz fellendülést, melyek azok a szektorok, amelyeket továbbra is sújt a válság hatása, és ezeket azonosítva célzottan fogjuk a mentőcsomag további elemeit bejelenteni. Összességében azért a végén úgy számolunk, hogy egy nagyjából 9000 milliárdnyi forrás áttervezése történik meg. Ez ugye a GDP-nek jelen pillanatban 18-20%-át teszi ki. Tehát ez egy komoly mentőcsomag együttes, aminek több szakasza is van.
Amikor céloznak, akkor az egyébként is túlélőket segítik még jobban, ha már ők úgyis erősek, vagy a nagy bajban lévőket, akik nem biztos, hogy túlélnék ezt a krízist, hozzák föl a túlélés szintjére?
Hát szerintem nincs olyan szektor, amit magára lehetne hagyni. Tehát ez hiba lenne bármelyik szektort magára hagyni. Különösen ugye annak fényében, hogy azt én elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk a szolgáltató szektoron belül az embereknek munkahelyeket, munkahelyet és munkatípus formát is kell váltaniuk, ezért egyébként az ITM egy külön átképzéssel összefüggő támogatási programot is indított, mert lehet, hogy nem minden szektor ugyanolyan intenzitással fog feléledni, és az emberek más szektorokban lesznek kénytelenek munkát vállalni. Ez sajnos elképzelhető, de nekünk az a célunk, hogy a végső, végső szám, az, tehát az a, az a munkahely, amit sikerül megteremteni, az a szám az annyi legyen, amennyit a vírus elpusztított, mert akkor ebből az következik, hogy, hogy előbb-utóbb lehetőség szerint a leggyorsabban mindenkinek lesz munkája, vagy a piac kínál számára, vagy az állam tud foglalkoztatási lehetőséget biztosítani.
Az eddigi családvédelmi intézkedések maradnak ezen a szinten?
Igen, ugye itt az a helyzet, hogy a családvédelmi akcióterv az a tavalyi évnek az egyik nagy kormányzati zászlóshajó projektje lett, és ennek keretében több mint 800 milliárd forintnyi plusz támogatást kaptak a családok, és ez majdnem 200 ezer családnak hozott több segítséget. Ez annak fényében, hogy egyébként is a magyar családtámogatási rendszer európai összehasonlításban az egyik leginkább nagylelkű rendszer, ez kifejezetten örvendetes. Reméljük, hogy ennek a demográfiai eredményei azok hamarosan mindenki számára kézzelfoghatóak és láthatóak lesznek. Ezért aztán, amikor a vírus elérte Magyarországot, akkor a kormány azt az elvi döntést hozta, hogy ezt a családtámogatási rendszert ezt intakt módon kell megőrizni, tehát hogy nem lehet ebből visszabontani, mert azt a demográfiai célt, amit a kormány kitűzött, azt meg kell tartani. Azok a kedvezmények, amelyekről a kormány döntött már a családtámogatási rendszertől függetlenül, például a hiteltörlesztési moratórium, ez a családtámogatással összefüggésben is értelmezendő, és a különböző támogatási formáknak a veszélyhelyzet lejártáig történő meghosszabbítása pedig plusz költségvetési terhet jelent, de azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a családok létbiztonságának a megőrzése érdekében erre a lépés sorozatra szükség volt.
Ha a családvédelmi rendszer az sérthetetlen, akkor honnan lehet átcsoportosítani még máshonnan azt a 9000 milliárdot, amiről az előbb beszélt?
Egyrészt a magyar költségvetés helyzete az jóval stabilabb, mint a korábbi válság helyzet idején, gazdasági válság idején 2008-2009-ben volt. A kormány egyébként döntött a költségvetési hiánycélnak a feljebb tolásáról is, ezzel további pénzügyi mozgásteret biztosított magának. Ez egyébként az Európai Unió szabályokkal és ajánlásokkal teljes mértékben összhangban van. És ugye az elmúlt hetekben a kormány döntött egy új közteherviselési rendszer felállításáról, amelyben a kormány magán kezdte a spórolást és a tárcáktól zárolt 1345 milliárd forintnyi forrás, és egyébként bevonta ebbe a közteherviselési rendszerbe a bankokat, a kiskereskedelmi hálózatokat és a politikai osztály képviselőit, itt a parlamenti frakciókra és az önkormányzatokra kell gondolni, nyilván ők egy kisebb részben váltak részeseivé ennek a közterviselésnek, de ennek eredményeképpen és a költségvetés áttervezésének eredményeképpen sikerült a megfelelő forrásokat biztosítani. Természetesen nem csak költségvetési eszközökről beszélek, tehát amikor azt mondom, hogy 9000 milliárd forintnyi forrásról van szó, ami a GDP 18-20%-a, ez nem csak költségvetés, hanem nem csak fiskális eszköz, hanem monetáris eszköz, tehát mindez az összeg nem jön neki, és mindez a hatás nem lenne elérhető a Magyar Nemzeti Bank együttműködése és közreműködése és a náluk rendelkezésre álló források felhasználása nélkül.
Mi lesz az ágazati különadók sorsa? Osztják egymás sorsát, egyszerre vezetik ki őket, vagy még jöhetnek újabbak is?
Azt reméljük, hogyha a helyzet a normalitás felé tud közeledni, és a magyar gazdaság is újra növekedési pályára tud állni, akkor ugyanúgy, ahogy korábban ezeket a különadókat ki lehet vezetni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amikor ezt 2010 után a különadók első körének bevezetésekor ugyanígy megígértük, akkor való igaz az, hogy az ágazati szereplők közül sokan nem hittek a kormánynak, de aztán a kormány be tudta azt bizonyítani, hogy tudja tartani a vállalásait, úgyhogy most is abban gondolkodunk, hogy azok az ágazatokat terhelő különadók, amelyek most kifejezetten szükségesek, igazságosak és fontosak a járvány elleni védekezésben, ezeket később majd ki fogjuk tudni vezetni. A magyar kormány kifejezetten érdekelt abban, hogy egy egészséges és egy prosperáló bankszektor legyen például Magyarországon. A bankok komoly terheket vállalnak, ugye azért a hiteltörlesztési moratórium az egy nagyon komoly összeget, nagyjából 3000 milliárd forintnyi összeget jelent a bankszektor számára, ugye ez az az összeg, amelyik nem folyik be a bankokhoz az év végéig. Tehát ők komoly terhet vállalnak, emellett még extra vállalati különadót is, különadó is terheli őket, de azt lehet mondani, hogy a gazdaság jó teljesítményéből pedig leginkább a bankszektor tud profitálni, és ez így volt az elmúlt években is. Tehát, hogyha elmúlik a borús idő, és újra sütni fog a nap, akkor ez minden szektor, az is, aki ezekben a különadókkal érintett, az pozitív értelemben fog abból is részesedni.
Ebben a borús időben a kormány az uniós vitákkal, a Magyarországot érő jogi és politikai bírálatokkal foglalkozik?
Hát nézze, szerkesztő úr, a helyzet az, hogy kénytelenek vagyunk foglalkozni vele, de a hátunk közepére nem kívánjuk. Nem is, én bevallom őszintén, én nem is értem, hogy ilyen helyzetben, amikor minden ország, minden tagállam ugyanazzal a létbiztonságot veszélyeztető vírussal küzd, és jól láthatóan az Európai Unió nem képes ebben a küzdelemben a tagállamoknak méltó partnere lenni. Ebben a helyzetben miért van szükség arra, hogy a szokásos kottának megfelelően bizonyos országokat politikai okokból kipécézünk, és ellenük egy ilyen boszorkányüldözésszerű lejárató kampányt indítunk. Ezt én nem tudom megérteni, de kétségtelenül igaz az, hogy ez újra megtörtént, és annyiban azért most a végkimenetel az megnyugtatóbbnak tűnik, hogy nagyon gyorsan, rövid úton sikerült azt bebizonyítanunk, hogy a magyar intézkedések semmiben nem térnek el a más európai országokban meghozott hasonló intézkedésektől. Semmi oka nincs senkinek az aggodalomra. Kifejezetten jó lenne, ha nem egymással foglalkoznának és egy ilyen politikai sárdobálást végeznének a tagállamok, illetőleg az Európai Parlamentben ülő politikusok, hanem a járvány elleni védekezésre fókuszáljanak. Most az a szerencsés helyzet van, hogy az Európai Bizottság alelnöke, aki ezért a területért felelős, kifejezetten megerősítette azt, hogy nincs ok az aggodalomra. Tehát én azt remélem, hogy ezt a vitát sikerült lezárnunk, és ahogy a miniszterelnök úr mondta, ő az elején is felhívta arra a figyelmet, hogy amikor majd ki fog derülni, hogy nekünk volt igazunk, és alaptalanul, méltatlanul támadtak minket, akkor majd elvárja a támadóktól a bocsánatkérést, úgyhogy jelen pillanatban a bocsánatkérésre várunk, de szomorúak vagyunk az elmúlt hetek miatt, és ezért aztán inkább a járvány elleni védekezésre koncentrál mindenki a kormányban, kétségtelenül sok energiát lekötött.
Vita volt az országgyűlésben a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozási programjának támogatásáról. Miért van erre a programra most szükség?
A magyar országgyűlésben én azt látom, most minden héten ott ülök, és képviselem a kormányt a legkülönbözőbb ügyekben. A legtöbb ügyben komoly vita van. De mi azt gondoljuk, hogy a magyar parlamentarizmus egyébként kifejezetten büszke lehet arra, hogy ilyen jól teljesít, és az országgyűlés is ugye, hatásköröket kapott a kormánytól, tehát hogy a veszélyhelyzet fenntartásában, vagy visszavonásában is szerepel ez. Mi az első pillanattól kezdve azt mondtuk, hogy ketté választjuk, tehát hogy így két finnpáros jogalkotási rendszert vezetünk be, amin az egyik sínpár az a különleges jogrendi védekezéssel közvetlenül összefüggő szabályokat tartalmazza. Ezeket gyorsított módon kell a kormánynak bevezetni. Erről szól ez a feltalmazás, amivel kapcsolatban a kritikákat, az igaztalan kritikákat kaptuk, és ettől függetlenül az országgyűlés ellenőrző tevékenysége az folyamatos, és az országgyűlés törvényalkotó tevékenysége is a normál ügymenetben azon kérdések esetén, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a koronavírus járvány elleni védekezéshez, ott az országgyűlés működése az továbbra is folyamatos. Az ön által konkrétan érintett törvényjavaslat az oktatáspolitikai, tehát felsőoktatási tehetséggondozási koncepciójában illeszkedik a kormánynak. Egyrészt sok energiát fordítunk arra, hogy a magyar felsőoktatást megújítsuk. Ugye itt a infrastruktúrális fejlesztéseken, a megemelt költségvetési támogatásokon túl egy működési struktúraváltás is zajlik, és a Matthias Corvinus Kollégium támogatásáról szóló törvényjavaslat pedig azt a célt szolgálja, hogy itt ne csak a felsőoktatás rendszerében, hanem a tehetséggondozás rendszerében is ezt a struktúraváltást és ezt a léptékváltást valósítsuk meg. Vagyonkezelő alapítvánnyá alakul át a Matthias Corvinus Kollégiumot, mint tehetséggondozó központot működtető alapítvány, és megkapja a MOL és a Richter részvényeknek a 10%-át, ami ugye eddig az állami portfólió része volt, és ezzel tud, ennek a hozamaiból tud egy fenntartható működési és fejlődési pályára állni. Azt reméljük, hogy ez egy nagy kárpát-medencei tehetséggondozó intézmény lesz, ahol teljesen függetlenül attól, hogy a gyerekek melyik felsőoktatási intézményben járnak, tehát azok jogászok, közgazdászok, szociológusoknak készülnek. A legtehetségesebbek az egy kollégiumi rendszerben további képzést, támogatást kapnak. Ez egy olyan mértékű változás, ami nagyon komolyan növeli a magyar felsőoktatás színvonalát, a versenyképességet, és egy nemzeti elit kialakítása is ezen keresztül tud megtörténni, ami szerintem régi adóssága a magyar tehetséggondozásnak, a felsőoktatásnak.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára volt az Inforádió arénájának vendége. Telefonon azért úgy, mert a koronavírus járvány idején az Inforádióban is a feltétlenül szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.